Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Ez az, csinálják.
De most mindenki
az idegrendszeremen táncoljatok szöges futócipőben, illetve acélbetétes bakancsban.
Szép jó napot kívánunk. Kedves hallgatóság, megy tovább a Millás reggeli, ahogy az hallható. Itt a Rádió Café 98.9.
Mert hogy akkor is megy, amikor nem hallható. Tehát akkor van ám csak igazán az élet.
Ezt bekapcsoljuk, és olyan 10:30-kor kikapcsoljuk. Augusztus 28-a szerda reggel van, 9:11, itt van Mihálovics András.
És itt van Kedde Balázs is, szerencsére nem vagyunk magunkra hagyva, ugyanis ez látható. 0630-6-98-0-98-0, ezt kell tudni azoknak, akik
érdekes
SMS, WhatsApp
jött
vagy Viber üzenetet küldenének minélkünk.
Ugye a Dogs Fesztiválról beszélgettünk meg kutyákról, és arra jött egy ilyen, hogy nálunk végre be lesz tiltva a kutyatartás. Négy emeletes panelház, nem a kutyák okozzák a problémákat, én szeretem a kutyákat, és sajnálom is őket. Nekem ez aggályos, hogy betiltható-e egy panelházban a kutyatartás. Biztos, hogy mindenkit feljelentenék, azzal kezdeném, hogyha egy ilyen határozat születne, és utána tisztáznánk majd a jogi helyzetet.
Lakjon ám veletek egy társasházban, Gede bácsi.
Hát de azzal is ahol ilyen határozatok születnek. Nem tudom, hogy születhetnek-e, erre érdemes lenne utána járni szerintem. 0636 98 98,
azt már mondtam. Baleset az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a határút közelében, torlódásra felkészülni autósok, aztán a Soroksári úton a Timóti utca közelében van egy másik baleset, és egy irányosítás a Szerencs utcai vasúti átjáróban Újpest felé, mert távhővezetéket javítanak arra felé. Ezek a legfontosabb közlekedési információk.
Közben csak egy dolog jutott eszembe, képzel, ha már meglévő kutyával születik ilyen határozat, akkor mit csináljak? A kutyát tüntessem el, vagy a lakást, a saját tulajdonomat?
Igen, ez nekem is.
Tehát ez nekem nagyon sántít, hogy
ez tűnik ez. Hát most te a saját lakásodban miért ne csinálhatnál, igen, azt, amit akarsz? Ennek van előnye is, és természetesen hátrány.
Ha
is,
összerondítja a kutyám, igen, a lépcsőházat, meg, tessék.
De figyelj, közben pedig tehát, hogy ma hajnalban is, vagy hát arra ébredtem, pedig én ugye zöldövezet, és nem sűrű lakom, vagy nem annyira sűrű lakom, mint a belváros, ott lakom. De figyelj, van egy kutya, ami rendszeresen ez az elhagyatottan, vigasztalhatatlanul órákon keresztül hajnali 1 és hajnali 3 között vinnyog.
Igen, ez okozhat
problémát. Hogy oké, hogy a te jogod megvan arra, hogy kutyát tarts, de nem sérülhet más joga ezáltal.
Ez még cifrább, és még inkább...
Gondolom, én bot csinálta jogászként, előre elnézést kérek.
De valószínűleg. Azért jó ez, tudod, mert felvet egy csomó problémát, és így elgondolkodunk rajta, azt előbb-utóbb bekerül a műsorba, és megpróbáljuk tisztázni, hogy ez hogy működhet.
Na, de most más fog bekerülni a műsorba, hallgassuk meg csak, hogy micsoda.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
Nyaraló piacról fogunk beszélgetni. Kicsit megcsúsztak az árak. Hát, hogy mi ennek az oka, vagy mi történik az a nyaralók házatáján, az Sokitót Gáborral, az OTP Otthoncentrum elemzési vezetőjével fogjuk megbeszélni. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok.
Na,
mindenkinek.
Ezt látjuk, hogy egyértelműen mondhatjuk, hogy a nyaraló ingatlanok ára csökkenésben van, vagy azért itt is, ahogy oly sokszor az ingatlan piacon, azért érdemes árnyalni a képet, és különböző helyeken, különböző ingatlanok azért másképp viselkednek.
Így van, tehát ugye nem fekete-fehér a történet. Összességében valóban azt látjuk, hogy a nyaraló besorolású ingatlanok nál volt egy visszaesés a keresletben is, tehát kevesebb, több mint 10%-kal kevesebb volt idén az ilyen kategóriájú ingatlan ügylet, Miközben egyébként a lakáspiac pedig abszolút pörgésben van, tehát én valamikor az év elején azt mondtam, hogy legalább 20%-os pozitívot várok erre az évre, pozitív növekedést, hát most az első 6 hónapban már 38%-nál vagyunk, de ehhez képest valóban a nyaralóknak a részaránya is, és abszolút értékben is a száma csökkent.
Hát lehet, és hogy a kettő összefügg, is. Nem? Hogy a nyaraló eladásokból finanszírozzák, vagy azt mondják, hogy nem tudunk venni, mert hogy felmenőben vannak az árak, elfogytak a tartalékok, inkább lakást veszünk, és most nem a nyaralóra fókuszunk.
Nyilvánvaló, hogy egy nyaraló besorolású ingatlan azért az egy bizonyos szempontból kedvezőtlenebb kategória, mert a támogatások se működnek, azért a hitel se feltétlenül lakáshitel kondíciókkal megy. Mindenképpen egy érdekes fejlemény. Összességében azt látjuk, hogy országosan az idén gyakorlatilag augusztusig értékesített nyaraló besorolású ingatlan, és ezek önálló házikók, kivéve az új építés, ahol apartmanok jellemzően, ott az átlag ár az 430 ezer forint volt, de, és itt jön a nagy de, a Balatonon, hogyha összességében nézem a balatoni településeket, akkor már 545 ezer forintnál járunk, és hogyha rázúmolok a kedvelt településekre, mondjuk Siófokra, Almádira, Kenesére, de tulajdonképpen végig lehet pörgetni az egész Balatonpartot, az körbe-körbe megyünk egy jó Balaton bike túrán, akkor azt látjuk, hogy bizony 825 ezer, 725 ezer, és hogyha kicsit kijebb megyünk, és nem közvetlenül mondjuk a partnak a fél kilométeres körzetében mozgunk, akkor már 400-600 ezer körül vannak ezek az árak. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett történet. Ha nem csak a Balaton érdekes, akkor a Velencei tónál nagyon izgalmas, hogy ott viszont pont ellentétes a mozgás. Az árszint az most 635 ezer, viszont ez tavalyhoz képest 10,8% növekedés. Ha valaki olcsóbbat szeretne, de szintén kellemes helyen, akkor a Tiszatót tudom ajánlani. Ott is volt némi csökkenés, az átlagos ár most 215 ezer, de megint arról szól a történet, hogy ha ott vagyunk közvetlen a tóparton, akkor már 500 ezer alatt nem találunk semmit.
Aha.
Tehát ez egy ilyen nagyon izgalmas, tényleg egy ilyen hiperlokális piac. Ezek a használt önálló, tehát kiskert, egy kicsi házzal, van amelyik téliesített, van amelyik nem, most külön így nem mentünk bele ezekbe a finomságokba. Az új építés az egy picit más, ott összekeveredik a lakás és a nyaraló, mert nagyon sokan egy második otthont keresnek, és nyilván a fejlesztőknek is az az érdeke, hogy minél piacképesebb, és egyébként négy évszakosan is használható ingatlant vagyanak. Hát ott viszont abszolút a milliós kategóriába vagyunk. Siófokon az átlag 2,15 millió forint per négyzetméter, de van 4 millió fölötti ajánlat is, és ezekből vesznek is. Tehát itt most nem csak arról beszélünk, hogy mi van kiírva a táblára, hanem mi az, ami meg is köttetett, mint üzlet. Egyébként 18 projekt van csak Siófokon, 10 lakásosnál nagyobb, ami folyamatban van, és a Balaton környékén 19 olyan város vagy különböző jogállású település van, ahol épülnek új nyaralónak is használható lakás.
Egy 50 négyzetméteres nem túl nagy apartman mondjuk elérhető a 200 millió forintot.
Igen. Hát ez így van, és az a helyzet, hogy ez egyenlőre most úgy tűnik, hogy ez egy-egy ilyen projekt van, nyilván ezért mondtam az átlagot is, tehát azért a 2,15-höz képest ez fölfele erősen kilóg. Egyébként, hogyha megnézzük a balatoni teljes kínálatot, ott 1,77 millió forint az átlag, de például Akaratján is van egy 3,5 milliós ajánlatú projekt, tehát ez egy nagyon izgalmas. Hát ahogy egyébként a lakáspiacon is látjuk, hogy akár vidéki városokban is, ugye az, hogy duplázódik az ár, vagy hogyha használtakkal együtt nézzük, akkor akár 2,5-szeres árkülönbség van, ez jellemzi ezt a piacot most.
Igen.
Egyébként van nyaraló szezon, tehát értelmezhető ez? Mert én azt gondolom, így józan paraszti észre, hogy mondjuk tavasszal, hogy a nyáron már legyen valami nyaralónk, olyankor indulnak meg az emberek, és hát ősszel ez meg így lecseng ez a történet.
Hát ez teljesen változó, mert van, aki pont a nyári nyaraláson szeret bele valami helybe, vagy ismer meg egy projektet, és aztán akkor neki áll tárgyalni, és lehet, hogy a zárás az meg mondjuk még karácsony előtt bekövetkezik, és akkor a lakáskulcs vagy nyaralókulcs az a fa alatt landol. Igazából ez teljesen vegyes, de valóban van egy ilyen, tehát nyilván az előszezon az érdeklődés az így nagyjából a lakáspiaccal együtt szokott kezdeni február, március, április. Ugye annyiban van egy különbség, hogy azért a helyeknek a hétköznapi hangulata az nagyon meg tud változni. Tehát egy tipikus nyaraló település azért szolgáltatások szempontjából, így a hétköznapi élet hangulat szempontjából azért inkább május-júniusban kezdi mutatni meg a valódi arcát, és mondjuk azért a szezonon kívül hát van, aki szereti persze ezt, hogy ilyen nagy nyugalomban, és minden róló le van húzva, és én vagyok egyedül az egész házban, de hogy azért összességében annak azért van egy ilyen... így van, tehát hogy igen, valóban ez van, de egyébként azt tényleg sokszor látjuk, hogy bár például most is a statisztikáinkból nagyon szépen látszik, hogy ez a hosszú ünnepi szezon, ez így visszavetette a pörgést, tehát ugye a kollégáink is elmentek nyaralni, ettől függetlenül tehát a kereslet az jelen van, és a tranzakciók is folyamatosan mennek, tehát én azt gondolom, hogy még az őszi időszakban is bőven fogunk látni ilyen típusú ingatlanoknak az adásvételét.
Okay.
De az is érdekes, hogy egy csomóan elindulnak mondjuk kirándulni, vagy egy-két hétre leköltöznek egy ilyen üdülőtelepülésre, és akkor látják ugye az utcán sétálva ezeket a táblákat, és ez indítja el az érdeklődést az itt esetben, és nyilván egészen másfajta vevő az, aki már mondjuk februárban böngészi a hirdetéseket, tehát ezek más-más élethelyzetek.
Igen.
Van hosszú távú trend nyaraló piacon? Mert azt szokták mondani, hogy például a fővárosi lakáspiacon lehet látni egy ilyen 7 éves trendet, nem tudom, talán veled is beszéltünk erről, hogy 7 évig áramlik ki a jó nép, felnőnek a gyerekek, rájönnek, hogy a különórák, az iskolába járás, onnan a munkahely, nem egy leányálom, és elkezdenek visszaáramlani az agglomerációból. Van ilyen nyaraló vételi boom is? Mert volt ilyen a Covid-nál, csak azért kérdezem, mert ott meg mindenki menekült.
Igen, a Covid-nál volt, most azt gondolom, hogy a Covid hatáson már túlestünk, viszont a nyaraló az ugye, a családoknál azért egy több generációs ügy tud lenni. Tehát, hogy nagyon sok esetben van, hogy az idős szülők használják inkább a nyaralót, és az unokákkal jól érzik magukat. Tehát, hogy itt a generációk között is van egy akár időben eltérő használat. Én nem látok olyan jellegű. Én azt gondolom, hogy a nyaraló az igazából a jólétnek a tükröződése, és az, hogy mondjuk a Balaton környéke az valóban egy ilyen második otthon státuszt hát az elmúlt 10-15 évben kialakított. Szoktam viccesen úgy is mondani, hogy Budapest 24. kerülete, legalábbis itt a keleti medencének a települései. Ez azt gondolom, hogy ez így nem fog nagyon megváltozni.
Világos.
A külföldiek azok eltűntek, tehát az látszik, hogy az a fajta 90-es évek, 2000-es évek első fele, amikor még működött a régi ugye, kelet-német-nyugat-német találkozóhely és nosztalgiák, ez most így eltűnőben van. Tehát egy másabb fajta réteg az, aki külföldiként keres mondjuk egy második otthont, vagy egy nyári lakóhelyet Magyarországon.
Vagy nyugdíjasként idejön mondjuk egy német, egy
vagy holland. Nyugdíjasként, uh-huh. Így van. Vagy egy magyar, aki mondjuk az életének az aktív időszakát Ausztriában, Németországban, vagy tengeren túlon töltötte.
Világos. Izgalmas terület, ez köszönöm, hogy beszélgettünk egy kicsit a nyaralópiacról. Jó munkát, szép napot kívánunk neked.
Köszönöm szépen nektek is, és minden hallgatónak is, viszontlátásra, sziasztok.
Soki Tóth Gáborral, az Otthon Centrum elemzési vezetőjével beszélgettünk.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Megnézzük, hogy mi újság a tőzsdéken. Szemán Péter elemző lesz az útba igazítónk, segítségünk. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Na, kezdjük a hazaival, hogy mi történik itthon.
Igen, itt a BUX most lefordult, Európában viszonylag pozitív a trend, mindegyik fő vezető európai részvényindex pluszban van, viszont a BUX az mínuszban, jelenleg 0,39%-a van lejjebb a tegnapi záróértékéhez képest. Éppen, hogy 73 ezer pont felett van, 73 ezer 28 ponton áll, és a vezető részvények közül az OTP 0,51%-a van lejjebb, 18.455 forinton áll, a Richter 0,84%-a van lejjebb, 10.650 forinton van, a MOL most egy kicsi pluszban van, 0,15%-a van feljebb, 2714 forint, és a Telekom 8 forinttal van lejjebb, 1016 forinton áll jelenleg. Uh-huh. Viszont érdemes megemlíteni az Opuszt, ami most már nagyobb forgalmat bonyolít le most, mint az OTP, uh-huh. 83 millió forintot, és pluszban van, 1,56%-os pluszban van. Ugye elmögött az a hír, hogy bekerül 3 brit indexbe szeptember 20-ától, és emiatt a nemzetközi befektetési alapok elkezdték vásárolni a részvényt, úgy tűnik.
Plusz még a saját részvényvásárlási program.
És azért támaszt a papírnak, hogy én is hozzáértőnek tüntessem fel magam ebben a beszélgetésben.
Igen.
Igen, egyébként alacsony a forgalom, a BUX indexben 372 millió forintnál járunk most. És még, még az autóvalizban van viszonylag nagyobb forgalom, 41 millió forint, ugye itt tegnap érkezett egy céláremelés.
Hát de micsoda céláremelés, 65%-os, uh-huh. ha jól emlékszem, olvasmány élményeimből.
Igen, igen, és ez is húzza föl most.
Mennyi most az autóvaliz?
150 forinton áll most az autóvaliz.
Uh-huh. Ó, az elég sok, mert 141-2 környékén volt.
Igen, 2,74%-os pluszban van most.
Aha, aha.
Ebben is egész nagy a forgalom.
Jó, és akkor azt mondtad, Európa viszont ezzel szemben megy, egy kis pluszok vannak?
Igen, igen, igen. Hát itt a Eurostox 0,24%-a van feljebb, a DAX 0,26%-kal, London tőzsde most egy pici mínuszban van 0,07%-kal, de a francia tőzsde index is pluszos.
És a forint? A tegnapi MNB döntés után, ugye akkor volt egy pici erősödés.
Igen, tegnapi MNB döntés követően erősödött a forint az euróhoz képest. Itt reggel volt egy kismértékű gyengülés, most 393,37 forinton áll az euróval szemben, de ez a dollár erősödésé sem miatt lehetett, a dollár erősödött kismértékben az euróhoz képest, így a nem csak a forint, hanem az zloty is gyengült kismértékben. Uh-huh. Dollárhoz képest most a forint 352,80 forintnál.
Oké, okay, meglátjuk, mi lesz ebből az árásra. Köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát, szép napot kívánunk!
Köszönöm, sziasztok!
Szemán Péter elemzővel barangoltunk itt a tőzsdei árak között.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Az a baj az asszály helyzettel, hogy beszélgetünk róla nagyon sokat, halljátok is, de aki ezt nem tapasztalta meg saját szemével, hogy milyen pusztító tud lenni ez a dolog, az nem is igazán veszi ezt komolyan, ez az én szilárd meggyőződésem. Na most, ha nem is személyesen, de legalább videón keresztül meg lehet nézni, hogy milyen pusztító egy ilyen hőhullám.
Nem lesz egy vidám mozi,
nem,
előre
belenéztünk ebbe a moziba, amit Pápai Gergely független videós és zeneszerző készített. Ő van a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is. Szerintem érdekes ötlet rádióban beszélgetni egy filmről, de tök jó ötlet, én is megpróbálok.
Hát, mi is megpróbálunk ilyen műfajon átívelő dolgokat. Egy kicsit az elkészítés körülményeiről mesélj nekünk. Neked ez ilyen küldetésed, hogy felrázd a szkeptikus tömegeket az alkotásaiddal?
Ez egy sorozat, amit a Covid elején kezdtem el készíteni, egy videófilm sorozat, és hát akkor, tehát ugye nem mentünk sehova, és akkor rájöttem, hogy van egy csomó minden itt Budapesten, meg a környékén is, ami engem nagyon érdekel, de soha nem mentem el oda. Például gyerekkoromban szerettünk volna nagyon sokszor elbiciklizni, és megnézni, hogy honnan ered a Szilaspatak, de is sosem mertünk olyan messzire elbiciklizni, és amikor már nagy lettem, akkor meg messzebb mentünk, és akkor mindig is érdekelt, hogy hogy megy át az a patak az M3-as autópálya alatt, hogy hogyan terelik betonteknővel, hogy hol megy be a Dunába, és akkor elkezdtem a saját tájunk kinézetével, meg léptékével foglalkozni, és eljöttem, hogy van egy csomó nagyon-nagyon érdekes dolog, amit így... Tehát, hogy mindenki tudja, hogy hogy néz ki, amíg az Amazonas, vagy hogy néz ki egy homokbucka a Szaharában, de van a környezetünkben egy csomó minden, amiről nem annyira tudjuk, hogy hogy néz ki, vagy hogy mekkora, vagy hogy mondjuk például, ami a városnak tartunk, amiben lakunk, annak mekkora az a része, amit úgy szoktunk látni, meg ismerjük, és mekkora az a része, amire sosem nézünk rá. Felvonulási területek, használatban vannak használaton kívüli depók, az egész város logisztikája, stb. És így kezdtem el hát ezeket az utazásokat, tehát elutazok ilyen helyekre, amik megragadják a képzeletemet, és megpróbálom elkészíteni a képet, tehát hogy néznek ki ezek a helyek, és már 2 évvel ezelőtt is jártam ezen a környéken a homokhátságon.
De mi pont a homokhátság? Van valami családi kötődése?
Hát azt tudjuk, és ismert a jelenség az első vatogosodás.
Vagy pont illetően... ez a jelenség mozgatta meg a fantáziádat, hogy hogy néz ki az, hogy első, mert tényleg beszélgetünk a homokhátság első vatogosodásáról, pont. De úgy nem hallani, igen, hogy történik
nem. Hát az anyai nagyapám Kunszent Miklósi, és és így a családi történetekben a nagypapám gyerekkoráról egy csomó történeti, hogy milyen volt az a vidék. Most mindig is mozgatta a fantáziámat, mert szerintem ez a kiskunság, nagykunság, ez mindig is egy ilyen, hogy mondjam, lapos, dezegzugos hely, egy csomó érdekes dologgal, ott nem alakultak ki ilyen hatalmas földbirtokok, nem volt olyan jó minőségű a termőtalaj, és úgy valahogy úgy ott maradt valahogy, tehát azt hiszem a betyárok sem véletlenül ott bújtak el annak idején, és ezt egy ilyen izgalmas tájnak tartottam mindig is. Hát így jutottam el oda, de elég sokat kirándulok, tehát hogy bedomom
az autóba a biciklét, az átjön a szavaidból, igen, hogy benned
és van keresek olyan tájakat, ahol például nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mi a legjelentéktelebb pontja Magyarországnak, mert hogy az ember általában a legmagasabb helyre akar elmenni, vagy valaminek a közepére, igen, vagy valaminek igen, a legszélére, vagy ilyesmire.
A legmagasabb pontjára, hogy... vagy igen, a legalacsonyabb pontjára, de ahol, ami igen, egyik halmazba sincs érdekel, benne, az igen, az nehéz.
Igen, és ez is foglalkoztat, de a várossal, Budapesttel kapcsolatban is foglalkoztat, ez a, hogy néz ki a széle, hogy néz ki az a rész, ami már nem egészen a város, de még nem is egészen a természeti környezet, és szerintem ezeknek a tájaknak az elemzése most én kamerán keresztül nézem, de biztos lehet máshogy is megélni, stb. Elmenni. Az egy kicsit lehetőséget ad nekünk arra, hogy a saját életmódunkat más kontextusba helyezzük.
Oké. Figyelj!
Így tágabban erről ennyi.
Igen. Figyelj, homokhátság. Van egy mondat, és ezt a sajtó fel is kapta, amit mondasz, vagy írsz a sivatag, ahol élünk kapcsán, ez ugye a videónak a címe, odakin semmi nem stimmel. Ez elég borús, elég vészjósló.
Ilyen disztópikus.
Igen. Tényleg igen. Ennyire katasztrofális a helyzet? Igen, most ütközünk bele abba, amit az elején mondtál, hogy hangalapú kommunikációba, képalakú kommunikációról kell beszélgetni.
De megpróbálok mondani róla valamit. Tehát, hogy ez a homokhátság, tehát én nem vagyok szakértő, de érdekel, meg próbáltam háttérbeszélgetések során is tájékozódni. Ez a terület, ami most, ahol most a biodiverzitás nagyon kicsi, tehát nagyon kevés élőlény tudott megélni, nagyon kevés növény, nagyon kevés dolgot tudunk termelni, tehát hogy hogy hasznot sem annyira tudunk kicsikarni ebből a tájból. Ez valahogy egy vizes élőhely volt. Ez a Duna-Tisza közel, volt, amikor nedvesebbek voltak, volt, amikor szárazabbak voltak. Itt, ahol ezt a filmet készítettem, ezek azért ilyen néhol sztyepp és néha mocsaras vidék volt, és ebből a tájból lecsapoltuk a vizet. Nagyon régóta dolgozunk ezen, tehát hogy a Széchenyék is, és hát erre ráhúztuk a klímaváltozást.
Borúsan jelentetett, hogy ez sikerült, gondolom.
Igen, tehát mostanra ez nagyjából összejött, de hogy ezt mi csináltuk, tehát ez nem... hogy egy vizes élőhelyet, azt sivataggá változtattunk. Szerintem ez rossz érzés. De
mi ennek a jele? Mondjuk lehetne egy ilyen western filmet forgatni? Tehát, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy ördögszekereket fúj a szél, egy falatnyi zöld nincs, fel van repedezve a talaj, se hát, bogarak, se madarak, se semmi, egy hát ilyen néma csönd.
Úgy kell elképzelni, hogy bementem egy korsó vízért egy kocsmába, ahol egy bácsi szomorúan mondta nekem, hogy kiszáradt a tó már több mint 2 év, amiben ő mindig horgászol gyerekkora óta. Elmentem megnézni azt a tavat, és ott van egy ilyen fél halott nádas, és ott van egy hely, amin látszik, hogy valaha tó volt, tehát hogy be van repedezve a talaj, hogyha rálép erre, ilyen, tehát nagyon nagy, nincs ott semmi, ilyen, hogy hívják ezt, ilyen, tehát ilyen sószerű anyag van kicsapódva az aljára, és tehát még ezt mondom, nagyon nagy, tehát hogy ameddig a szem ellát, ilyen kihalt tájakba lehet belefutni. Uh-huh. Meg ilyen is nagyon érdekes ezeket a furcsa kirándulásokat, de szóval ez a mi saját emberi tevékenységünk okozta, és még csak nem is pusztán a klímaváltozás, ami egy olyan absztrakt dolog, amire, tehát hogy igen, klímaváltozás van, nagyon rossz, és nem sok mindent tudok csinálni, mondjuk kevesebbet repülök, meg szelektíven gyűjtöm a hulladékot, de hogy ez ennél kicsit nagyobb felelősségünk van ennek a tájnak a kipusztításában. Uh-huh. Például, de mondok példát, tehát hogy ez a vidék egy nagyon sűrű csatornahálózattal rendelkezik, hogyha tehát régebben azért többet esett az eső, illetve más volt a klíma, szóval, hogy nagyon jó infrastruktúra van a víz elvezetésére, és tavasszal meg is szoktak telni ezek a vízelvezető rendszerek, de
hát akkor
olyan
miért nem dugaszolják be őket, érted? És akkor
mert olyan a vízügyi szabályozás, azt mondta egy gazda, hogy olyan a vízügyi szabályozás, hogy ők gerillába tudnak kiszivattyúzni vizet a bivajaiknak, például, mert amíg áradás van, addig tilos ízet szivattyúzni a gazdáknak ebből a rendszerbe, és ez tipikusan egy olyan dolog, amit nagyon könnyű lenne a szabályozást megváltoztatni, és kicsi dolgokon keresztül is lehetne nagy fejlődést elérni.
Viszont eredményt elérni. Igen, figyelj, a film az tényleg nyomasztó. Van egy klímaszorongás nevű jelenség, és erről nagyon sokat beszélnek a társadalom tudósok is. Neked ez a célod, hogy egy kicsit felrázd azokat is, akik nem a homokhátságon élnek? Mert itt írja a hallgató, hogy nagyon köszi, hogy felvetjük ezt az asszály kérdést, mert hát ha néhány ember rájön, hogy nem kell orba szájba locsolni, nem kell
nagyon jót mond,
pazarolni
nagyon
a vizet,
sokan a vízhasználatot még mindig ilyen gazdasági értelemben használják, vagy nem használják, mennyi lesz a vízszámlám, meg mennyi nem, és nem pedig a nagy képben gondolkodnak, meg a vízkészletben, meg abból, hogy mennyi édesvízünk van, mennyi tisztított vízünk van, stb.
Hát, hogy ez egy jó kérdés, én ezen szoktam gondolkozni, és köszönöm, hogy feltettétek, hogy mi a célom ezzel. Tehát, hogy nekem az a civil foglalkozásom, hogy az átlátszó.hu a videórovat vezetője vagyok, és egész felnőtt életemben környezetvédelmi meg emberi jogi témákkal foglalkoztam filmesként, és most korrupciós ügyekkel foglalkozunk sokat, de ez a videósorozat számomra egy picit ilyen, hogy mondjam, ezzel nem akarok semmit. Ez egy ilyen gyászmunka. elmegyek olyan helyekre, amiket tönkretettünk, és nem tudom, hogy mit szeretnék vele, úgy érzem, hogy
csak rávilágítani arra, hogy mit tettünk, hogy itt van, tessék, ez lett.
De nem tudom, hát most mit akar Csontvári, amikor lefestette a Mosztári hidat? Most nem akarom magam a Csontvárihoz hasonlítani, csak hogy egyfajta ilyen, van az emberben egy drive, hogy létrehozzon dolgokat, mondjuk képeket. Aha. És nem biztos, hogy definiálnom kell azzal, hogy tehát, hogy nem
kellene, nem kell.
Nem biztos, persze. Nekem kell definiálnom, hogy mi a célom ezzel. Ez egy ilyen erős
önkifejezésnek hívják ezt, azt hiszem, ha jól vagyok informálva.
Lehet.
Tök jó! Én ezt azért bírom, mert hogy te nem tehát, hogy szemlátomás nem vagy, nem, nyilván érdekel a környezetünk állapota, a jövőnk, stb. De a szavadból kijön, hogy ez te önmagadért csinálod, nem elismerésért, nem ilyen forradalmi hevületből, ez meg tök jó, mert hogy ez meg tök emberi. És ettől lesz igazán hiteles az én meglátásom szerint. Lesz folytatás?
Lesz folytatás, igen. Még nem tudom, hogy mi lesz a következő epizód, amit...
Elviszlek a pakonyba, megmutatom, hogy mennyi patakmeder van, amiben soha nem folyt víz, amióta én vagyok, viszont látszik, hogy ott évtizedeken keresztül.
Valószínűleg valami városi téma lesz a következő, és ezeket a filmeket egyébként néma filmként is szoktam vetíteni, és akkor élőben hozzázenélek, hogy hozzázenélünk különböző kollaborációkban, mint a néma filmek korában a vetítővászon mellé ültetett zongorista, és hát, hogy igen, és ez a mit szeretnék ezzel, vagy miért készítem, szóval, hogy ez, ott még furcsább, tehát, hogy ez most film, vagy koncert, vagy buli, vagy közösen átélt szorongás, vagy egy ilyen fake terápia, ahol így azt kérdik a nézők, hogy a szorongáson keresztül valami vezeklés, szóval nem tudom a funkcióját pontosabban meghatározni. Még egy gondolatot esetleg a homokhátsággal kapcsolatban, hogy szóval az tényleg egy olyan terület, vagy táj, ahol viszonylag kis beavatkozással nagyon sok pozitív hatást lehetne elérni. Itt főleg az ilyen vízügyi szabályozással kapcsolatos dolgokra gondolok, illetve a talajt kizsákmányoló szántásos technológiákra, amik teljesen kiszárítják a talajt, és tehát vannak növények, amiket ott nem lehetne termelni, kukoricát például, egy napraforgót, nagyon vízigényes növényeket, amik kiszívják a földből a nedvességet, és elpárologtatják, és a helyi gazdák legalábbis sokan sok munkát fektetnek abba, hogy ki tudjanak lobbizni az, hogy bizonyos dolgok megváltozzanak, és visszavezethessék a vizet a tájba, és ezzel a biodiverzitást is növelni tudják.
Igen, hát lehetne ez egy kísérleti terep, mert nagyon már hátrálni, vagy romlani a helyzet nem fog, így aztán lehetne kísérletezni, hát ha csak jobb lesz. Nagyon szépen
ne
köszönjük.
Ne definiáljuk a célt, mi csak javasoljuk a hallgatóknak, hogy nézzék meg a Sivatag, ahol élünk, több epizódja is megtalálható.
És kövessenek a YouTube csatornán.
Így van.
Azt hiszem Pápai Gergő néven megtalálnak.
Jó eséllyel. Igen.
YouTube-on.
Igen. Okay. Köszönjük szépen.
Szép napot neked. Szia.
Köszönöm a hívást. Sziasztok.
Pápai Gergely, független videós és zeneszerzővel beszélgettünk.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Na nézzük, hogy mit nézünk, semmit, elköszönünk.
Semmi.
Azt nézzük, hogy Schmidt Andi hogyan készül a híreket elmondani, mert már itt van bent a stúdióban, mi megköszönjük a
melegít
figyelmet.
Melegít elsősorban a vázizomzatának a fejlesztésére helyez nagy hangsúlyt a hírek előtt, bár azt hihetnénk, hogy a hangjukból élők széles tömegeihez hasonlóan mi mama és hasonló dolgok, de ő inkább ilyen hamis fekvő támaszok.
Hogy volt, bocsánat, adjál hangot, mert ez nagyon jó.
Jele. Na, kicsit most nem tudom kimondani, látom.
Na, tessék.
Jele, lajala.
Ugye?
Na hajrá, hadd halljuk.
Laja, olaja, ezt hallottam csak.
Nem tudok veletek tartani ebben a...
Akkor viszont szerintem fejezzük is be. És majd holnap az Ács Gáborral. Utána majd visszajövök.
Kösz, hogy még belém rúgtál egyet a végén.
Olaja. Sziasztok.
Laja, olaja. Tényleg ezt mondtam?
Nem.
Ja?
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.